Tuzsiron lunyai 200 keretén belül, lunyai Menyhértre emlékezünk, aki 200 évvel ezelőtt született. A visegrádi Szentgyörgyi Lovagrend egy tudományos konferenciát tart több napon át. Dr. Ujváni Zsuzsanna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a 17. századi lónyai asszonyok életéről villantott fel gyönyörű képeket. Az akkori asszonyok nem kiszolgáltatottak voltak, hanem benne voltak a család életében. Nem akarom azt mondani, hogy irányították, de majdnem. De azt is lehetett érezni az ön előadásából, hogy a házasságok nagyon fontosak voltak, hogy hova kerül a fiatal lónyai leányzó.
Magyarországon azért egy kicsit másként bántak az asszonyokkal, mint akár a késő középkorban, vagy kora újkorban, Nyugat-Európában. Tehát mondjuk Franciaországban, vagy Angliában, a 15-16. Században az asszonyok nem is örökölhettek, nem volt saját vagyonuk, sőt, amikor hozományt kaptak, ugye a hozományt akár másnap a férje eladhatta, azt csinálhatta vele, amit akart, és mondjuk csak az újkorban szólhatott bele, hogy a lányukat férhez adják-e és kihez, vagy pedig esetleg apácának küldik. Nálunk ez másként történt. Más volt Magyarországon az öröklési ok. Közismert, hogy Nyugat-Európában csak a legidősebb fiú örökölt, az összes többi mehetett, ahova akart. Ugye apácának, papnak, kóborlovak, stb. Magyarországon minden fiú egyformán örökölt, a lányok pedig a leány negyedet kapták. Hozzá kell tenni, hogy ez csak az ősi vagyomból volt igaz. A szerzett birtokból minden lány egyformán örökölt, és hogyha csak lány volt, ugye a 17. században az arisztokrácia sorába, a bárók sorába felemelkedett Lónyai Zsigmondról van szó, ugye három lánya, felnőtt élő lánya volt, apa őstől kapott birtokokat, ugye azt az unokaöcsére hagyta, ugye Lónyai Gáborra, de a saját szerzeményeit, az anyjától örökölt birtokokat, azokat a három lány között osztotta szét. Pontosan ez a lényeg, hogy nagyon jó üzlet volt akár özvegyasszonyt elvetni, mert az özvegyasszony az urától is örökölhetett. Hát a saját szerzeménnyel végrendelkezési joga volt. Nyugaton ez elképzelhetetlen.
Na de ha maradunk a lónyaiaknál, két olyan lánynevet kell megemlítenünk ebben a beszélgetésben, akik meghatározóak voltak, vagy legalábbis most mi is úgy ítéljük meg, hogy igen, markánsan részt vettek mind a politikai életben, mind a gazdaság irányításában, mind a vallási életben. Lónyai Margitot említem meg először, mert ön is az előadásában őt említette. Hát azt gondolom, hogy érdemes róla beszélni. A mai kor emberének is van mit meríteni abból az életből.
Igen. Lónyai Margit, ugye a három lány közül a legfiatalabb volt, feltehetőleg nem tudjuk pontosan a születési évét, olyan 1629 körül született. Na most természetesen ebben a korban minden lányt olyan 14 évesen adtak férjhez. Ő először egy telegdi fiúhoz ment feleségül, de a telegdi fiú hamarosan meghalt, és utána a nálánál fiatalabb Csáki 10. Istvánhoz ment, országbíró, tehát a nádor után a második közjog méltóság, tehát Csáki 8. István, ugye a papa, ő szemelte ki ezt a református menyasszonyt a fia számára. Na most hát Margit, ugye, tipikus asszony szerepet töltött be, 15 évig élt együtt Csáki Istvánnal, és a 15 év alatt 10 gyert szült. 10. halt bele, mint szülésbe.
Professzor asszony, elmondhatjuk az, ami nem mindig volt releváns, hogy ez szerelemházasság volt, vagy szerelem volt ebben a házasságban?
Igen, tehát elképzelhető. Persze tudunk rossz házasságokról is. A csákiaknak megmaradt a naplója, és a napló bejegyzés szerint szerelmes, szeretetteljes házasságban éltek. Tehát a megjegyzésekből azért lehet tudni, hogy ez egy boldog szerelmi házasság volt.
Özvegyen maradt. Na, itt jön az, amit az előbb mondott, hogy még az özvegyasszonyoknak is értékük volt, és nem is kicsi.
Így van, mert az özvegyasszonyok ugye az uruktól örökölték a vagyont, vagy a saját vagyont is hozták. Na most itt akkor van probléma, hogyha ugye az előző házasságból maradnak gyermekek, és akkor a gyermekek ugye öröklik az apjuk vagyonát, de addig viszont, amíg fel nem nőnek, addig az új férj, vagyis a mostoha apa kezeli, ő lesz esetleg a gyám, és ez borzasztó jó üzlet, most hadd nevezzem ilyen csúnyán, és ez érthető itt a lónyaiaknál is, amikor majd Lónyai Anna az előző házasságából származó leánykát, Veselényi Borbálát eljegyzi, most már ugye Kemény János már halott, erdélyi fejedelem, hogy első házasságából Kállai Zsuzsannától származó fiával, Kemény Simonnal. De szegény Lónyai Annának ugye ez a leánykája, még amíg jegyben jár, 62 nyarán Pestisben meghal.
Lónyai Anna az, akit másodiként akartam említeni, de professzor asszony már belekezdett. A bevezetőben mondtam a jótékonykodást, a gazdaság irányítását, hiszen azért ezek a főurak csatában voltak, hogy Kemény János elindult Lengyelországba, hát bizony a gazdaságot irányítani kellett, és ez az asszonyokra, a nőkre hárult.
Lónyai Anna ugye akkor még a Kemény birtokokat nem irányította, mert a menyasszonya volt, amikor ugye elindult, de egyébként, amikor hazajött, visszatért. Kemény Jánost ugye fejedelemmé választják, ugye hát nem olyan sokáig, alig több mint egy évig lesz fejedelem, de amíg ő a fejedelmi ügyeket intézi országgyűlést, addig az asszonynak kell, és ugye itt van a például a Kemény féle marosvécsi birtokok. Bizony az asszonynak kellett irányítani, hogy az ura éppen hadba volt, vagy éppen ugye itt most Kemény János ugye az ellenfejedelmek ellen harcolt, hónapokig ott vannak, vagy Pozsonyban hónapokig országgyűlésen, és akkor bizony az asszonynak kell nem csak a gazdaságot irányítania, hanem éppen, ha jön a török, a saját várukat meg kell védeni. Neki kell kiadni a parancsot, hogyan kell megvédeni a várat, mikor, milyen muníciót kell beszerezni, de arról is intézkedni kell, hogy mikor kell aratni, vagy amikor pestis járvány idején gyógyfüveket, gyógyítószereket küldeni a jobbágyoknak, mert ezek az asszonyok gyógyítottak is. Gyógynövényekből párlatokat készítettek, és ezeket a párlatokat, ezeket osztották szét a jobbágyok között is, jótékonykodtak is. És volt még egy feladatuk, ami megint elképzelhetetlen a nyugat-európai asszonyoknál, hogy megözvegyült, ugye, például ugye Kanizsai Dorottya nádorné. Országgyűlésre meghívják, mandátumot kiad, ott van az aláírása. De ugyanez Zrínyi Ilonára is vonatkozik, ugye megözvegyült első Rákóczi Ferenc nyomán, és kérem szépen a főispáni címet is, ugye ő tartja addig, és ő a főispán, tehát politikai szerepe is van ezeknek az asszonyoknak. Aztán ott a benne van, aki ugye szabjával is védi a saját várát, de ez nem csak Zrínyi Ilona. Az előbb említettem Kanizsai Dorottyát. Kanizsai Dorottyának az unokahúga, ugye Kanizsai Orsika, ugye a Nádasdi Tamásnak a felesége. Hát kérem szépen, Nádasdi Tamás hónapokig nincs otthon gyakran, mert hol Bécsbe van, hol éppen végvárakat járja végig, épít, stb. Jön a török, és akkor bizony az Orsika összeszedi az embereit és védi. Ezeknek az asszonyoknak a birtokaik után katonát kellett kiállítani. Lónyai Annának 25 lovas katonát kellett kiállítani, és még harcolt is.
Ebbe bele nőttek a leányzók abban az időben, a főúri leányzók. Tanították őket erre tudatosan?
Tudatosan tanították. A főúri asszonyok maguk köré gyűjtötték ezeket a 5-6 lányt, akit egyébként ki is házasítottak, tehát a arisztokrata urak udvarában ott voltak, esetleg a szomszéd arisztokrata fiak, és az ifjak ott ismerkedtek meg, és lettek szerelmesek, és szerelmi házasságot kötöttek.
Gyönyörű történeteket ismerünk meg a levéltárakban, a régi családi leíratokban. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.